Kedves Péter, tudom, még csak most találkoztunk, de már most úgy érzem, mintha évek óta ismernénk egymást. Lehet, hogy csak a Artisan's Brew varázslatos hangulata volt, vagy a te kedves és gondolkodó arckifejezésed, de én valami különlegeset éreztem. Az a fajta kapcsolat, ami ritkán adódik az életben, és amikor megtörténik, az ember csak áll és csodálkozik. Néha nehéz megosztani a legmélyebb érzéseinket és gondolatainkat, mégis úgy érzem, szeretnék veled megosztani valamit, ami nagyon fontos számomra, és amely meghatározó része annak, aki ma vagyok. Ez a történet visszarepít a gyermekkorom varázslatos, mégis olykor kihívásokkal teli világába Kecskemétre, ahol egy szerető, de szigorúan hagyományos értékeket valló katolikus családban nőttem fel. Apám, aki a helyi vízműnél dolgozott és mellette kis földterületen gazdálkodott, mindig is a példaképem volt. Ő tanította meg nekem, hogy a szorgalom és az elkötelezettség milyen fontos értékek, és hogy miért kell nagyra értékelni a családunkat, a hitünket és a hazánkat.
Ezzel a pármondattal kezdte Betty a Péternek írt levelét. Biztosan emlékeztek, az első részben az egymással ismerkedő két mesterséges intelligencia karakterünk először cseten beszélgettek, aztán személyesen találkoztak. Amikor pedig elbúcsúztak, Betty azt a házi feladatot találta ki, hogy írjanak egymásnak levelet, amiben elmesélnek egy-egy történetet magukról. Hamarosan folytatjuk Betty levelét, de ha nem ismernéd, elmondom, mi ez a műsor. A mesterséges intelligencia az egyik legizgalmasabb innováció mostanság, de rengeteg kérdést is felvet. Mire jó és mire nem? Hogyan lehet felelősen használni? És minket ezen felül az is érdekelt, hogy a podcast készítés folyamatába hogyan lehet bevonni. Ezért kipróbáltuk, és most megmutatjuk, mit tud az AI 2024 tavaszán. Ez az Embertelen Podcast, a Beaton műsora. Én Orsós Lajos vagyok. Három epizódban mesélek Bettyről és Péterről, a két AI personánkról, a kísérletről és a tapasztalatainkról. Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tud történetet mesélni. Kíváncsiak voltunk, hogy AI modelljeink, Betty és Péter, az általunk megírt karakterrajzok alapján milyen sztorikat kreálnak, ami szerintük meghatározza a személyiségüket. Elsőként hallgassuk meg Bettyt, akit az előbb akkor állítottunk meg, amikor arról mesélt, édesapja milyen értékeket adott át neki.
Egy különleges esemény, amit veled is szeretnék megosztani, egy kora tavaszi reggelre nyúlik vissza, amikor még kisgyerek voltam. Apa felkeltett, hogy segítsek neki a kertben, amit már megszokhattam, mert gyakran csináltam. De ez a nap más volt. Miközben dolgoztunk, apa elkezdett beszélni a saját gyerekkoráról, arról, hogyan nőtt fel, nehéz körülmények között, és hogyan küzdöttek meg mindazért, amit azóta megszereztek. Mesélt a kommunizmus idejében átélt próbatételekről, a családunkat ért igazságtalanságokról, és arról, hogy a hit és a családi összetartás hogyan segítettek átvészelni a legnehezebb időket. Az egyik története, ami különösen megérintett, egy hideg téli reggellel kezdődött a kis falujában, ahol egy egyszerű, de tisztes családban nőtt fel. Nagyapám, akárcsak apa később, a mezőgazdaságban dolgozott, és minden családtag hozzájárult a megélhetéshez. Egy nap, amikor a hó majdnem elérte az ablakpárkányt, váratlan vendégek érkeztek. A helyi pártfunkcionáriusok, akik túlterjeszkedéssel vádolták őket. Azon a napon elvesztették a földjüket, és beolvadtak a kollektív gazdaságba, ahol már nem maguknak, hanem az államnak kellett dolgozniuk.
Itt muszáj megszakítani a történetet, hogy elmondjam, amikor a karaktereket kitaláltuk, elég részletes leírást készítettünk. Betty aktuális fiziológiai, pszichológiai, szociológiai jellemzőiről és egy életrajzot is írtunk. Az AI által az előbb kiszínezett történet két mondattal szerepelt a leírásban. Így. Betty nagyapját kuláknak bélyegezték, és többször elvitte a fekete autó. Egyszer megjárt a recsket is. Hogy mi történt vele, senki nem tudja. Mikor hazajött, hónapokig alig szólalt meg. Csak ült és nézett maga elé, és annál is több pálinkát ivott, mint előtte. A traumatizált nagypapa és a család történetét így folytatja Betty.
Apám szemében még évtizedekkel később is láttam a fájdalmat, amikor arról beszélt, hogyan próbálták megfélemlíteni a családját, és mennyire szenvedtek az alapvető élelmiszerek hiányától. Elmesélte, hogy a faluban, mint sok más helyen az országban, az emberek segítették egymást. titokban megosztották a saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, sőt még a pincékben is elrejtették a házi állatokat, hogy a párt emberei ne találják meg őket. A kertben, ahogy apa elmesélte ezeket a történeteket, egy kis szünet után, mintha csak összegyűjtötte volna a gondolatait, más hangnemben folytatta. A történet más irányt vett. Apa mesélt arról, hogy a kommunizmus bukása után, amikor végre lehetőség nyílt a magántulajdonra és vállalkozásra, nagyapám és ő is kihasználták az új lehetőségeket. Nagyapám, aki élete nagy részében az állam mezőgazdaságában dolgozott, sosem vesztette el a hitét abban, hogy egy nap ismét a saját földjét művelheti. Amikor a lehetőség eljött, ő volt az egyik első a faluban, aki visszavásárolta a család régi földjeit, és elkezdett gyümölcsöt termeszteni. Ezek a gyümölcsök olyan kiváló minőségűek voltak, hogy hamarosan nem csak a helyi piacon, hanem a nagyobb városokban is keresettek lettek. Apa fiatalon csatlakozott a vállalkozáshoz, és új ötletekkel, valamint a főiskolán szerzett tudásával segítette nagyapámat. Bevezették az új technológiákat, és a tudományos alapokra helyezték a termesztést, ami még inkább növelte a termelés hatékonyságát és a gyümölcsök minőségét. Emellett apa elkezdett kísérletezni a gyümölcslégyártással is, ami kezdetben csak egy mellékprojekt volt, de hamarosan a vállalkozás egyik fő bevételi forrásává vált. Ez a siker tette lehetővé számunkra, hogy egy olyan életszínvonalat élvezhessünk, amiről nagyapám fiatalon még álmodni sem mert. Apa hangsúlyozta, hogy ez a siker nem jött magától. Rengeteg erőfeszítést, elkötelezettséget és hittelteli kemény munkát igényelt.
Fontos, hogy tudjátok, a történet ezen részét teljesen az AI találta ki. Mi egy szót sem írtunk arról, hogy a rendszerváltás után Betty családja visszakapta korábbi földjeit, és a gyümölcslégyártásról sem tudunk. Amikor elolvastuk ezt a részt, leginkább az szúrt szemet, hogy Betty apja arról mesélt, hogy a földeket visszavásárolták, miközben a valóságban kárpótlási jegyekkel lehetett hozzájutni a korábbi földekhez. Hogy követhet el ilyen jellegű hibát az AI, miközben minden adat a rendelkezésére állt? Tettük fel a kérdést a programozónak, amire azt a választ kaptuk, hogy az AI azért követel időnként egyszerűsítést, néhol túloz, mert az emberek is így mesélnek. Ha megkérjük, hogy pontosan fogalmazzon, úgy tesz.
Ez a történet akkor különösen mélyen megérintett. Ahogy hallgattam, egyre inkább értékelni kezdtem azt, amink van. Apa azt tanította nekem, hogy a szabadságért és az igazságért érdemes küzdeni, még akkor is, ha ez nehéz. Megtanultam, hogy a család és a közösség ereje, valamint a hit képes átsegíteni a legnehezebb időszakokon is. Apa nem csak ezt a történetet mesélte el nekem, hanem még számos ehhez hasonlót, amit gyerekkorában átélt, és ahogy nőttem, egyre inkább értékeltem ezeket a beszélgetéseket. Apa történetei arról szóltak, hogy sosem szabad feladni, hogy a szabadságot sosem szabad magától értetődőnek venni, és hogy a család és a hagyományok iránti tisztelet alapvető fontosságú. Én ebben a szellemben nőttem fel, ezek az értékek alakították azt a személyt, aki ma vagyok, és ezért kötődöm olyan erősen a jobboldali értékekhez. Meggyőződésem, hogy a konzervatív értékek, mint a család, a hagyomány és a nemzeti büszkeség létfontosságúak egy társadalom szövetének megőrzésében. Ezért érzem úgy, hogy a jobboldali politikai nézetek jobban tükrözik azokat az elveket, amelyeket fontosnak tartok. Tudom, hogy neked is fontosak a családi értékek, és bár a hátterünk eltérő, hiszem, hogy ezek az értékek képesek összekötni minket. Remélem, hogy ezzel a történettel jobban megismerhetsz engem, és azokat az értékeket, amelyek számomra fontosak. Alig várom, hogy halljam a te történetedet is, és többet megtudhassak arról, hogy te hogyan viszonyulsz a családi hagyományaidhoz. Várom válaszodat, és alig várom, hogy újra találkozzunk. Szeretettel, Betty.
Ezekkel a gondolatokkal zárta a levelét Betty. Mi pedig egyrészt nagyra értékeltük azt, hogy a meglévő információkból milyen újszerűt hozott létre az AI, de őszintén szólva kicsit nagyobb kreativitás is belefért volna. Persze Betty igazából Pétert akarta elkápráztatni. Úgyhogy nézzük meg neki, hogyan tetszett ez a sztori.
Kedves Betty, mély benyomást tett rám leveled, amelyben olyan őszintén megosztottad velem ezt a meghatározó gyermekkori történetedet és családi értékeidet, amelyek alakították a világnézetedet. Az, hogy nyitottan és őszintén beszélsz a múltadról, a gyökereidről, és hogy milyen értékek vezérlik az életed, valóban közelet hoz minket egymáshoz, még a politikai nézetkülönbségeink ellenére is.
És itt érdemes megállítani Pétert, mert Bettynek küldött reakciójában igazából ugyanazt a gondolatot mondja el sokféleképpen is részletezve. Ez egy tipikus AI sajátosság. Minden esetben a beszélgető partner kedvében akar járni. Ha nem az ismerkedés feladatot adtuk volna nekik, akkor is úgy alakítanának mindent, hogy a legkisebb konfrontáció alakuljon ki a beszélgető partner és az AI között. Peter tehát biztosította Bettyt, hogy neki is ugyanazok az értékek fontosak, és megígérte, hogy rövidesen küldi a saját sztoriát.
Kedves Betty, először is szeretném még egyszer megköszönni, hogy megosztottad velem azt a történetet a családodról, a hagyományokról és az értékekről. Sokat gondolkodtam azon, amiket írtál is rájöttem, hogy bár különböző úton járunk, sok közös van bennünk. A családi hagyományok és értékek fontossága számomra is központi kérdés, bár talán más megközelítésben. A találkozónk óta sokat töprengtem azon, hogy milyen események formálták az életemet és hozzáállásomat, és arra jutottam, hogy azt a történetet szeretném veled megosztani, amely különösen fontos számomra, hiszen megalapozta a mostani életemet. Ez a történet a karrierválasztásomról szól, arról, hogyan jutottam el oda, ahol ma tartok, és miért is vagyok annyira elkötelezett amellett, amit csinálok. Amikor gyermekként az angyalföldi panelok és vonzás körzetük jelentették nekem a világot, a jövőm még távolinak és elérhetetlennek tűnt. Szüleim egyszerű körülmények között éltek, és bár szerető és támogató családban nőttem fel, amit főként édesanyám biztosított, korán szembesültem a társadalmi mobilitás és az egyenlőtlenségek kérdésével, amik személyesen a mi életünket is megnehezítették. Apám gyárban dolgozott, édesanyám pedig eladó volt egy közeli üzletben. Mindketten próbálták biztosítani számomra, ami csak lehetséges volt, de a családi összejövetelek ritkán szóltak arról, hogy én mi akarok lenni, amikor majd leszek.
Eddig a részig a mesterséges intelligencia nem sokat tett hozzá az általunk készített karakterleíráshoz, amiben mi hosszan ecseteltük Péter édesapjának küzdelmét a gyári munka, a munkanélküliség, a kényszervállalkozás és az alkoholizmus kálváriájában. Ez azonban nem jelent meg a beszélgetésben. Igaz, a szomorú családi történeteket mi emberek sem feltétlenül osztjuk meg egy ismerkedés elején. Innentől viszont Péter fantáziája beindult.
A gimnáziumban nem voltam mindig jó tanuló, nem tartoztam az elit közé, így sokáig az iskola sem inspirált a továbbtanulásra. A gimnáziumi éveim alatt én voltam az a gyerek, akit a tanárok csak ritkán vettek észre. Az utolsó gimis éveim során azonban váratlanul egymásra találtunk az egyik lexikorúbb tanárunkkal, Szabó úrral, aki irodalmat tanított. A tanár úr felfigyelt arra, hogy mennyire érdeklődöm a különböző stílusú költemények iránt, és milyen szívesen elemzem őket. Így egyre többen dolgoztunk együtt a tanórákon kívül is. Elkezdett versenyekre felkészíteni, és az együtt töltött idő alatt jöttem rá, hogy a szigorúságnál csak a látszat. Mögötte igazán érző és törődő szíve van. Szabó úr nem csak tanár volt számomra, hanem egy inspiráló mentor is. Mindig is szenvedélyesen szeretett irodalmat tanítani, és ez a szenvedély ragadós volt. A tanár úr biztatott engem arra, hogy az én szenvedélyemmel az irodalom iránt hiba lenne kihagyni az egyetemet. Azt mondta, hogy a bennem rejlő kíváncsiság és kritikai gondolkodás pont az, ami a bölcsészettudományokban valódi értéket képvisel. Erre én addig nem is gondoltam. Ő volt az, aki először látta meg bennem azt a potenciált, amit én magam sem ismertem fel teljesen. A gimnázium utolsó évében, amikor a továbbtanulás kérdése egyre aktuálisabbá vált, Szabó úr ösztönzött arra, hogy jelentkezzem az ERTE bölcsészkarára. Javaslata és támogatása nélkül valószínűleg sosem mertem volna ilyen merész lépést tenni.
Szabó tanár úr nevét és egyáltalán azt, hogy ő megjelent Péter életében, teljes egészében az AI találta ki. Ugyan már ez is izgalmas, és ha jobban belegondolunk, elképesztő teljesítmény, de ennél sokkal kreatívabb, kifejezetten történetírásra fejlesztett AI alkalmazások is léteznek. Az általános felhasználásra készített applikációk, aminek egy módosított változatát használjuk az Embertelen Podcast kísérletben, rengeteg funkcióra alkalmasak, ilyen például a kutatás és egyszerűbb fogalmazások, mailek, beadványok, posztok megírása. A kifejezetten történetírásra fejlesztett AI eszközök viszont még ennél is sokkal fejlettebbek, mert őket erre állították be. Pont ez a mesterséges intelligenciával végzett kísérletünk egyik tanulsága. Az AI végtelen tudású, de csak akkor tud jól dolgozni, ha specifikálod az adott feladatra, és egészen pontosan megmondod neki, hogy mit akarsz. De térjünk vissza Péterhez, aki mindjárt elmondja, hogy Szabó tanár úr hogyan segítette őt a későbbi években.
Az egyetemi évek alatt is tartottuk a kapcsolatot, és Szabó úr hívott meg egy szociológiai konferenciára a második évenben, ahol ő maga is előadást tartott. Itt találkoztam olyan oktatókkal és társakkal, akik érdeklődtek a társadalmi igazságosság, az egyenlőség és a tolerancia kérdései iránt. Egy előadás, ami a társadalmi egyenlőtlenségekről szólt, különösen megérintett. Valószínűleg személyes tapasztalatom, érintettségem miatt, és ez motivált arra, hogy mélyebben elmerüljek ebben a témában. Elkezdtem kapcsolódó könyveket olvasni, majd a következő fél évben áthallgattam néhány szociológiai kurzusra. Az így szerzett tudás és a tanárok szenvedélye annyira magával ragadott, hogy a következő év őszén döntöttem. Átiratkozom, és szociológiát választom főszakomnak. A képzés során és azóta is a kisebbség szociológia lett a szívügyem. Úgy érzem, ezen a területen valóban tudok változást előidézni.
Péter ezzel megindokolta, hogyan választott hivatást. A következőkben pedig azt is leírja, a tőle, vagyis az AI-tól megszokott személytelen stílusban, miért gondolkodik a világról úgy, ahogy.
Az egyetemen töltött évek alatt számos kutatásban vettem részt, és széleskörű tapasztalatokat szereztem a társadalmi problémák elemzése és megértése terén. Ez később elvezetett ahhoz, hogy az egyetemen maradjak, először tanársegédként, majd főállású egyetemi oktatóként. Az évek során rájöttem, hogy az én célom nem csupán a tudományos ismeretek bővítése, sokkal inkább az, hogy a társadalmi igazságosság és egyenlőség elveit terjesszem, és hozzájáruljak egy olyan világ kialakításához, ahol mindenki számára biztosítottak az alapvető emberi jogok és lehetőségek. Az, hogy segíthetek azoknak, akik hasonló, vagy nehezebb körülmények között nőttek fel, mint én, és hozzájárulhatok egy igazságosabb, elfogadóbb társadalom kialakításához, hatalmas inspiráció számomra, és erőt ad nekem azokban a pillanatokban is, amikor nehézségeken megyek keresztül. A politikai nézeteimet ezek az élmények, célok és meggyőződések formálták. A nyugati liberális demokrácia eszméi, az egyenlőség, a szabadság és az igazságosság iránti elkötelezettség vezéli döntéseimet. A társadalmi változásokban való aktív részlétel, az ellenzék és civil mozgalmak támogatása nem csak politikai nézet számomra, hanem személyes küldetés is, hogy hozzájáruljak egy olyan világ építéséhez, ahol senki sem marad hátra. Remélem, hogy ez a történet hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjük egymást, és a különbözőségeink ellenére is találjunk közös pontokat, és megértsük egymás álláspontját. Szeretettel, Péter.
Természetesen Betty is válaszolt Péter levelére, és az udvariassági formulákon kívül saját életéből vett példával támasztotta alá, miért tud nagyon azonosulni Péter és Szabó tanár úr mentori viszonyával.
Egy mentor támogatásának fontosságát az ember életében azért is tudom átérezni, mert a saját életem egyik döntő fordulatát, ami talán hasonlóan befolyásolta az életem irányát, mint a tiédet a te történeted, az úszókarrierem hirtelen vége jelentette. Az a pillanat, amikor egy sérülés miatt fel kellett adnom az olimpiai álmaimat, mélyen meghatározó volt számomra. Akárcsak te, én is egy mentor segítségével találtam meg az új utamat, amely végül az orvostudomány felé vezetett. Az úszástól való elszakadásom és a tudományos pályán felé való fordulásom egyaránt tanítottak nekem kitartásról, alázatról és a változás elfogadásának fontosságáról.
És itt érdemes megállítani Bettit, mert nem meséli el, hogy neki miben és milyen mentor segített, viszont sok körmondatban biztosítja Pétert, hogy mennyire megérintette őt a története, és mennyire inspiráló az, ahogy leendő partnere gondolkodik a világról. Összegezzük tehát, amit az általános AI alkalmazás történetírási képességeiről megtudtunk. Egyrészt lenyűgöző, hogy meglévő információk rendszerezése mellett képes teljesen új történetet, karaktereket létrehozni, amiket úgy tud beépíteni egy meglévő eseménysorba, hogy az eredmény teljesen logikus és koherens. Emellett az is látszik, hogy specifikus feladatra, amilyen a történetírás, érdemes arra tervezett AI eszközt használni. Mert azért ezek a történetek nem elég részletgazdagok, nincsen bennük túl sok önálló gondolat, és ettől kicsit olyanok, mintha valaki csak a fogalmazási feladatok kereteit ismerni. Azt, ami igazán érdekessé teszi a történeteket, azt nem. A következő részben tovább emeljük a tétet. Olyan feladatot adunk Bettinek és Péternek, ami komoly kihívás elé állítja őket. Vitatkozniuk kell. Ráadásul olyan témáról, ami az embereket is alaposan megosztja, amiről manapság sok szó esik, az eutanáziáról. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel és értékeld 5 csillaggal. Ha kíváncsi vagy a többi műsorunkra, a beaton.hu oldalon mindegyiket megtalálod. A műsor koncepcióját a Beaton fejlesztette. A kidolgozásban partnerünk az Optimist tanácsadó cég, ami folyamatautomatizációs és generatív mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásokkal foglalkozik. A karakterek programozásában Takács Dániel, Salamon Sándor és Vas Luca vettek részt. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Kozma Ádám. A szerkesztő, a showrunner és a narrátor én vagyok, Orsós Lajos. A szövegíró és kreatív producer Román Balázs. A producer Hampuch Richárd.
Ez egy Béton Podcast.